Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban ígértük, deszkészülékkel folytatjuk az adásunkat, amely nem más, mint a Samsung Galaxy S21 Ultra, ami pillanatnyilag a Samsung csúcskészüléke, legalábbis akkor, hogyha a hagyasztott okostelefonokat nem számítjuk, hanem ugye a klasszikus vonalon mozgunk. Ugye az elmúlt adásban két kollégám, Ákos és Csaba bemutatták a Galaxy S21-et és az S21 Plus-t, az Ultráról viszont nem beszéltek, már csak azért is, mert egy picit később érkezett meg hozzánk, és még nem voltunk meg a teszteléssel, ez ugye most arra megváltozott, és most már elég sok információnk és saját tapasztalatunk van az Ultrával kapcsolatban is. És ez egy érdekes telefon, nem csak azért, mert ez ugye egy nagyon drága készülék, hanem azért is, mert elég sok mindent tud mutatni, ami stratégiai szempontból is üzenetet hordoz magában, és kijelöli a Samsungnak a következő évekre vonatkozó irányát. Mindjárt ezekről is beszélünk, de először nézzük meg, hogy ez mennyiben más ez a telefon, mint a másik két Samsung modell. Hát méretben biztos, hogy más. Ez azt jelenti, hogy ez a legkisebb Galaxy S21-nél, mint egy másfél centivel magasabb telefon, valamennyivel szélesebb és vastagabb is, de 227 grammot nyom egyébként a mérlegen, ami a sima Galaxy S21-hez képest majdnem 50 grammos növekedést jelent, sőt több mint 50 grammos növekedést jelent, tehát ez egy nagy, nehéz, vastag, méretes és súlyos telefon, de hát ugye ez a funkcionalitás, ami benne van, ez nyilván nem véletlenül csak egy ekkora házba fér bele. Rögtön ez a méret ez azzal jár, hogy egy 6,8 hüvelykes kijelzőt kapott az előlapra, ami egy Dynamic AMOLED 2X nevű panelt kapott. Ugye ugyanez a technológia van a másik két Galaxy S21-ben is. Ez egy dinamikus képfrissítésű panel, OLED panel, ami azt tudja, hogy attól függően, hogy éppen a telefonon milyen tartalom látszik, attól függően változtatja a képfrissítést, és hát görgetésnél, böngészésnél, adott esetben játékoknál is fel tud menni 120 Hz-re ez a képfrissítés, ha viszont csak úgy simán nézzük a kijelzőt, akkor akár 11 Hz-re is le tudja venni. Ez ugye alapvetően azért fontos, mert nagyon sokat számít energiatakarékossági szempontból, a 120 Hz-es képfrissítés az komolyan harapja az akkumulátort, úgyhogy csak indokolt esetben kapcsolja be ezt a készülék, ezt adaptív megoldásnak hívják, és igazából a mi tapasztalataink szerint teljesen jól működik. És szükség is van erre, mert 1440x3200 pixeles a felbontás, ami ugye jóval nagyobb, mint amit a másik két Galaxy S21 kínálni képes. Nyilván ez sok fogyasztással jár, úgyhogy ez a dinamikus képfrissítés ezt a fogyasztási töbletet próbálja valamelyest kordában tartani, és a mi tapasztalataink szerint ez relatív jól is sikerült neki. Ugye mindig van egy ilyen kérdés az üzemidő kapcsán, hogy ez elég egy napra, vagy két napot is tud, vagy lemerül-e hamarabb, mint ahogy kéne neki, és ez ebben az esetben pont a dinamikus képfrissítés miatt is nagyon nagy mértékben függ a használat módjától. Például, ha az ember videót néz a készüléken, akkor fix 60 Hz-es képfrissítést kap, de ha elkezd a menüben bóklászni vagy böngészik, akkor ugye felugrik 120 Hz-re. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy mennyi az az idő általánosságban, amit bekapcsolt kijelzővel tud hozni a termék. Ha az ember nagyon nyüstöli, akkor ez 5 óra mondjuk. Ha viszont csak filmeket néz rajta, akkor 15 óra is lehet. Megint más történik akkor, hogyha egy e-bookot olvasunk meg, akkor lehet, hogy 25 óra. Szóval, hogy igazából elég nagy a szórás. Mindenesetre egy 5000 mAh-s akkumulátort rakott bele a Samsung, ami jó méretes, legalábbis Samsung berkeken belül. De ami ugye egy kicsit kellemetlenebb, hogy a gyors töltés az hát csak némi eufémizmusval nevezhető gyors töltésnek, mert ugye 25 wattot tud vezetékes töltéssel, és 15 wattot tud vezeték nélküli töltéssel, ennél pedig az összes konkurens, aki ebben az ársávban játszik, az gyorsabb töltési sebességet biztosít. A hardware különösebben nem változik, ugye ugyanaz a 2100-as Exynos chipset van benne, mint ami a többi S21-ben is benne van, és itt mindig az a kérdés, illetve tavaly óta aztán kifejezetten az a kérdés, hogy a Samsungnak ez az Exynos chipsetje, ez mennyire versenyképes a Qualcomm Snapdragon aktuális csúcsmodelljével, ami jelen esetben ugye a Snapdragon 888, és igazából itt nagyon eltérő eredmények jönnek ki attól függően, hogy milyen teszteknek vetjük alá. Az egyik, ami most már felhasználóknak is feltűnt, hogy azért hajlamos melegedésre ez az Exynos chipset, Főleg akkor, hogyha a kamerát nagyon nyüstöljük, és itt ugye azt lehet gondolni, vagy arra érdemes gondolni, hogy amikor mondjuk 8K felbontásban videózunk, akkor azért az jelentősen megterheli a hardvert, de azt is be kell lássuk, hogy mondjuk relatív ritka, hogy van értelme annak, hogy 8K felbontásban videózzunk, ez ugye 24 FPS-ben tud megvalósulni ezzel a telefonnal, de hát ugye akkor érdemes 8K-ban videózni, hogyha van is mi visszanézni ezt a felvételt, már pedig erre ugye relatív kevés lehetősége van egy átlagembernek, mert a 8K tévék még hát mondhatni, hogy nem elterjedtek, de ugye maga ennek a konkrét telefonnak a kijelzője sem tud 8K felbontást megjeleníteni, úgyhogy ezt most, ettől most szerintem tekintsünk el. 4K-ban videózgatni az már annyira nem melegíti fel a terméket, de a lényeg az, hogy vannak bizonyos működési metódusok, amiben az Exynos kifejezetten jól teljesít, meg jól is fogyaszt, megint más meghajtás vagy terhelése esetén viszont melegszik, és többet is fogyaszt, mint a Qualcomm-nak a konkurens chipsetje, de nincs már akkora nagy eltérés az eddigi tapasztalatok alapján az aktuális Qualcomm csúcsmodell és az aktuális Exynos között, mint amilyen tavaly volt a Galaxy S20-ak kapcsán. A nagy eltérés az S21 Ultra és a többi Galaxy S21 között az a kamerákban keresendő, mert még az S21-eknél azt tudtuk elmondani, hogy hát nagyjából ugyanaz a kamerarendszer van, mint az S20-akban, az Ultránál azért ez nagyon markánsan más helyzetet mutat. Egyrészt belekerült a Samsung legújabb szenzora a főkamera mögé, ami 108 megapixeles ISOCELL szenzor, és ez kifejezetten jónak számít. Ez egy PDAF-fel és lézeres autofókusztal és optikai stabilizációval megtámogatott, ténylegesen óriási felbontásra képes szenzor, ami alapesetben 9 képpontot gyúr össze egyé, és így a 108 megapixel az nyilván nem lesz 108 megapixel, csak ennek a töredéke, de még bőven elég nagyméretű a kép, és miután 9 pixelből dolgozik, ezért kifejezetten egy jó pofa algoritmussal, kifejezetten jó felvételeket készít. A 108 megapixel arra is jó, hogy nyilván lehet natív 108 megapixellel fotózni vele, hát ez óriási méretű fájlokat eredményez, de akinek erre van szüksége, megtarthatja, és annak a minősége sem szörnyű. És arra is jó a 108 megapixel, hogy amikor az ember elkezd zoomolgatni, akkor ebből a 108 megapixelben bőven van annyi információ, hogy ez a digitálisan történő zoomolás, ez egy ideig úgy tűnjön, mintha optikai lenne, és nagyon rövid ideig kell úgy tűnnie, mert ugye a 108 megapixeles szenzor mellett van 2 darab zoom lencsénk is, az egyik 3-szoros optikai zoomra képes, a másik 10-szeresre. És konkrétan az történik, hogy amikor az ember elkezd nagyítani, hogy közelebb kerüljön egy témához, akkor először ugye elindul a digitális nagyítás, amivel 108 megapixelből vág, akkor elérjük a 3-szoros szintet, akkor változik ugye a lencsének a használata, és elkezdjük használni az első telés lencsét. Utána, amikor megyünk a 3-szoros zoom fölé, akkor a telés lencse összedolgozik a 108 megapixeles szenzorral, és a kettő együtt alkot 12 megapixeles képeket. Egészen addig a pillanatig, amíg elérjük a 10-szeres zoomot, amikor meg átkapcsolunk ugye a másik telés szenzorra, és megint egy natív felbontást látunk, ami szintén 12 megapixel. Tehát, hogy igazából ennek a 3 szenzornak az együttműködése alapvetően azt eredményezi, hogy majdnem, hogy lehet mondani, hogy minden zoom tartománynál jó kép minőséget tud biztosítani, és el lehet menni 30-szoros meg 100-szoros zoomig is, hát ott már nyilván nem lesz tökéletes a képminőség, de ez elképesztő látványos, hogy egy nagyon-nagyon távol levő dolgot mennyire közel lehet hozni, és le lehet fotózni, és pont azért, mert ilyenkor már a kézremegéseknek nagyon nagy hatása van, ezért még egy ilyen zoom lock funkciót is beleépítettek a termékbe, ami segít abban, hogy a ténylegesen távol lévő, de lefotózni kívánt terméket, hát megpróbálja befixálni az eszköz, és bár ugye mozog a kezünkben a telefon, de mégis egy éles képet tudunk készíteni arról a nagyon-nagyon távol levő dologról. Úgyhogy igazából elég ügyes és elég jó megoldás ez a két telés lencse, de hát nyilván nem mindenkinek van rá szüksége, ezt azért abszolút látni kell. Van még egy 12 megapixeles ultraszíles szenzorunk is, ebbe is van autofókusz. Itt igazából az a helyzet, hogy ez javult, ez a szenzor az előző modellekhez képest, mert ugye az autofókusz belekerült, tehát már lehet vele makrózni is, de még mindig úgy érezzük, hogy minőségben elmarad mondjuk a Huawei ultraszéles kamerájától, ami nem azt jelenti, hogy ez egy rossz ultraszéles szenzor, hanem mondjuk azt, hogy a második helyen van, de hogy ebben nem ultra az ultra, tehát hogy ennél tud más gyártó többet nyújtani. Van szuper stabil mód, 60 fps-es felvétel, 4K30, 4K60 fps-es videófelvétel, több mikrofon, lehet váltani a kamerák között felvétel közben, van profi videómód, tehát hogy tényleg nagyon sokféle dolgot tesz hozzá a Samsung annak érdekében, hogy minden jobb minőségű felvételeket tudjunk készíteni, legyen szó akár fényképezésről, akár videózásról, úgyhogy ilyen szempontból nincs meglepetés. Nem nehéz felállítani egy sorrendet a márkák között, hogy melyik készülék miben erős. Az biztos, hogy az Apple, a Samsung és a Huawei azok nagyjából egy szinten vannak, hogyha a csúcsmodelljéket nézzük, és a fotós-videós képességeket hasonlítjuk össze. Azt látjuk mi, hogy mondjuk fotózásban talán a Huawei van egy hajszállal az élen a többiekhez képest. Videózásban a Samsung megveri a Huawei-t, de az Apple-t nem biztos. Ha viszont arról van szó, hogy profi felvételeket akarunk készíteni, és mindenféle egyedi beállításra van szükségünk, akkor megint a Samsung jön ki nyerőként. Tehát, hogy igazából ez a három márka, három különböző csúcsmodell nagyon hasonló szinten van, árnyalatni eltérések vannak, ami azt jelenti, hogy ezeknél jobbat, sokkal jobbat most egyelőre nem csinál senki, és azt is jelenti, hogy a Galaxy S21 Ultra fotós-videós képességek tekintetében abszolút az élvonalba tartozik. Na, ami viszont teljesen új, és eddig még nem történt meg a Galaxy S szériában, hogy a Galaxy S21 Ultra az első ilyen telefon a S sorozatban, ami kezeli a Samsung által nagyon régóta használt S Pen megoldást, ugye ez a toll, amit a Note készülékekhez adnak, ez ezzel a telefonnal is tökéletesen együtt működik, hogy ez nem csak egy szoftver kérdése, nyilván szoftver kérdése is, de nem csak szoftver kérdése, hanem ugye ez egy technológia, ami az érintés érzékenységért felel, és ezt a Wacom nevű céggel közösen fejleszti a Samsung most már tényleg sok-sok éve, és alapvetően ezt eddig kizárólag a Note készülékekben, illetve a Tab készülékekben, tehát tabletekben használta a Samsung ezt a technológiát, mert azért annyira nem egy olcsó dolog. Tehát egyrészt a kijelzőnek az érintés érzékenységét is kell fejleszteni, másrészt pedig ugye bele kell tenni ezeket a szoftveres trükköket is a rendszerbe, amik ugye lekezelik ezt a fajta képességet. És ez az első telefon az S-szériából, az S21 Ultra, ami kezeli az S Pen-t. Itt mindenképpen fontos elmondani, hogy nem jár S Pen ehhez a telefonhoz. Tehát, hogyha nincs szüksége rá az embernek, akkor nincs S Pen. Ha viszont úgy érzi, hogy neki szüksége van rá, mert egy ekkora méretű kijelzőnél már ugye igazából elég praktikus, akkor úgy tudja külön megvásárolni, hogy vagy vesz egy S Pen-t külön, amit egyébként lehet kapni már, csak akkor ugye hova rakja, hogyha éppen nem használja, vagy lehet venni kifejezetten a Galaxy S21 Ultrahoz egy olyan tokot, amiben belefér az S Pen is, és ott ugye megkapja a töltést is, mint hogy rendesen egy Note készüléknél is ez történik. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Samsung felnyitott egy lehetőséget, és a Note szériákból eddig ismert egyedi megoldást, azt átrakta az S21 Ultrába. És ezzel párhuzamosan elkezdtek szállingózni különböző hírek, amik innen-onnan már ilyen belsős forrásokból kvázi félig meddig megerősítés is nyertek, hogy lehet, hogy ez a lépés ez azt eredményezi, hogy a Note szériának a jelentősége az elkezd eltűnni, de annyira, hogy talán idén ősszel, amikor ugye a Note szériát szokta frissíteni a Samsung, még lesz egy új generációs Note, de jövőre már nem. Mert egyszerűen nincsen értelme még egy csúcskategóriás szériát fönntartani akkor, amikor a különbség igazából csak az S Pen, hiszen az S Pen tudják biztosítani más szériás telefonhoz is, nem csak a Note-hoz, és innentől kezdve a Note-nak a szerepe az gyakorlatilag lecsökken, elhalványul, nem lesz lényeges, és ezért elképzelhető, hogy ezt a szériát a Samsung egyszerűen megszünteti és kivezeti a piacról. A másik dolog, ami kvázi amellett szól, hogy a Note szériának egyre kevésbé van létjogosultsága, az pedig az, hogy szintén ősszel szokta frissíteni a Samsung ugye az összehajtható kijelzős Fold szériáját is, és eddig is azt mondtuk, mind az első Fold, mind a Z Fold 2 kapcsán, hogy egy kinyitva ennyire hatalmas kijelző az igazából gyakorlatilag kívánja, hogy S Pennel lehessen használni, mert ez már tényleg egy akkora terület, amin jól lehet dolgozni az S Pennel, legyen szó akár jegyzetelésről, akár rajzolásról, akár képszerkesztésről, akár csak sima navigációról, simán alkalmasra kéne tenni a foldokat arra, hogy az S Pennel együtt dolgozzanak, és a legutolsó hírek szerint a Samsungnak pont ez a terve. Gyakorlatilag, ha minden jól megy, akkor a Fold 3-ban, vagy Z Fold 3-ban, nem tudjuk még, hogy fogják hívni, tehát a következő generációs szétnyitató telefonjukban lesz helye az S Pennek valahol, és természetesen ennek megfelelően ugye a kijelző is fel lesz arra készítve, hogy a ceruzával együtt tudjon működni, meg hát nyilván szoftveresen is minden feltétel adott lesz hozzá. Szóval az a lényeg, hogy ha a Foldba is lesz S Pen, és ha a Galaxy S szériába is opcionálisan ott van az S Pen, akkor igazából a Note szériának nem nagyon van már értelme, nem érdemes nagyon fejleszteni, nem érdemes foglalkozni vele, mert csak plusz munkaóra és aztán support, hogy még egy szériával foglalkozzunk. Ha ott van ez az S Pen a másik két készülékcsaládunkban, amelyek szintén nem olcsók, akkor az valószínűleg lefedi azokat a piaci igényeket, amely azt a mennyiségű embert és felhasználót jelenti, akik megszokták, megszerették és mindenképpen ragaszkodnak az S Penhez. Ettől függetlenül egyébként az a hír járja, hogy a Samsung azért nem teljesen engedi el a Note szériát. Egyrészt lehet, hogy még idén ősszel érkeznek majd Note 21-ek, de amire egyre több az esély, hogy lesz egy Note 20 FE nevű kiadás. Ugye ez valószínűleg az S21-ből is lesz majd előbb-utóbb. Az S20-nál vezette be a Samsung, ez a Fan Edition kiadás, ami gyakorlatilag egy olyan verziója ezeknek a telefonoknak, amiből kivesznek bizonyos dolgokat, ami szerintük nem okvetően szükséges mindenkinek, és betesznek olyan dolgokat, amikre viszont nagy az igény, és akkor megpróbálnak ennek egy jó árcédulát adni. Ugye az S20 FE az pont egy ilyen modell lett, és igazából eléggé keresett is, és eléggé jól sikerült, tehát a Note 20-ból is valószínűleg érdemes csinálni egy ilyen terméket, úgyhogy ezt még valószínűleg még az idei őszi új Note vagy nem Note bejelentések előtt meg fogja húzni a Samsung. Aztán, hogy ősszel mi lesz a stratégia, az meg ki fog derülni, de gyakorlatilag az S21 Ultrával kvázi megmutatta a Samsung azt is, hogy miért nincs szükség Note-ra, mert az S21 Ultra egy nagyon nagy tudású, nagy kijelzős telefon, amihez szintén lehet használni S Pent. Nyilván egy csomó dolgot el lehetne még mondani az S21 Ultráról, hogy vízálló IP68-as védelemmel, hogy Gorilla Glass Victus van az előlapon és a hátlapon is, tehát egy üveg szendvicsben van a készülék, hogy eléggé kiáll az a hátsó kamerasziget, de egy tokkal pont síkba lehet hozni az egészet, és akkor nem annyira zavaró. Szóval rengeteg apróság van, amit még erről a telefonról lehetne mesélni, de igazából ezek mind-mind benne vannak az S21-ekben is, tehát a sztereó hangszóró, a kijelző mögé rakott újra olvasó, az 5G-s sebesség, az összes Bluetooth technológia támogatása, és még az Ultra Wideband technológia támogatása is, ami ugye egy olyan szabvány, ami hasonló szabványú kicsi kütyükkel együtt tud működni, és a Bluetooth-nál nagyobb hatótávolságra el tudunk vele látni, főleg ilyen trackerek, nyomkövetők és egyéb apróságokhoz alkalmas, nem csak ilyen 20-25 méter hatótávolsága, hanem több kilométer is lehet. Nyilván ez egy új technológia, a Samsung már belerakta, ez nagyon-nagyon örömteli lépés, és hát majd valószínűleg fognak érkezni azok a tartozékok és kütyük, amik ezen a technológián keresztül kommunikálnak, és akkor az tök jó, hogy a Samsung Galaxy S21 Plus és az Ultra már ismeri ezt a szabványt, és lehet köré építeni mindenféle megoldásokat, hardvereket és szoftvereket. De összességében az van, hogy ez a legdrágább Galaxy S21, ehhez képest ugye nincs töltő a dobozban, nincs microSD bővítés, ami hát nyilvánvalóan azért sokaknak fájni fog, de ha ezeket a dolgokat félretesszük és elfogadjuk, hogy a Samsungnak ez a stratégiája, akkor azt lehet mondani, hogy nem véletlenül ez a legdrágább Samsung Galaxy modell pillanatnyilag. Tényleg, amit a Samsung tud, kamera, kijelző, sebesség, összeszerelés és általános minőségi szoftveres támogatás kapcsán, ez a Galaxy S21 Ultra mind nyújtani képes, és ennél fogva abszolút nem egy rossz telefon, de nagyon-nagyon sokba kerül, ez ugye a legdrágább Samsung modell, legalábbis a nem hajlítható vonalban, tehát nyilván nem fogja mindenki megengedni magának, viszont jól kijelöli azt az irányt, amifelé a Samsung haladni igyekszik a közeljövőben. Ennyi fért bele a mai adásban, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallás!